Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 32. Zsoltár első versét. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az új ember éltébe. Isten bevet kegyen, és megbocsát vétkeit, edezte minden bűneit. Boldog akinek ön atyaga, Istentől is tulajdonítva, és családsán ő szívében, tettetés nélkül jár életében. Foglaljuk el helyünket. A 166. dicséretünket énekeljük, mind a 4 versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kegyelmes vagy, szereted, akik téged hívnak segítségül. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, a 85. Zsoltárt olvasom, és az apostolok cselekedetéből, a 27. fejezetből, 18., 19. és 21. verset, foglaljon helyet a gyülekezet. 85. Zsoltárt olvasom tehát. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát, megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragod hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. Bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Mert közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek. Az apostolok cselekedetéből olvasom, 27. fejezetből, 18., 19. vers és 21. vers. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy nem örökké való a te haragod, és nem haragó Isten vagy, akitől félnünk és rettegnünk kell. Köszönjük, hogy szeretet és hűség találkoznak a te igédre most mi bennünk. Köszönjük, hogy igazság és béke csókolgatják egymást a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy a te hűséged miatt sarjad a föld, hogy igazság tekint le ránk a mennyből, és a te igazságod szabadító igazság. Köszönjük, hogy te megadsz minden jót nekünk, mind lelki, mind testi értelemben is, mindenre, amire szükségünk van, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Szenteld meg ezt az asztalt a mi számunkra, hogy a te jóságodat ízlelgessük, hogy a te kegyelmedet megértve valóban boldogok legyünk és üdvösségünkben járjunk. Légy itt jelen közöttünk. Amen. Ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, énekeljük a 395. dicséretünk első versét. A 395. dicséretünk első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve. Maradva, hallgassuk meg Istenünk igéjét Lukács evangéliumából, a 18. fejezetből, a 9. verstől a 14. versig. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, Tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvérek, az ökumenikus imehét kezdődik, és ezek az ige szakaszok a mai napi előírt szakaszaink. Málta keresztjénei határozták meg ezeket az igéket, és ők adták nekünk most az ökumenikus imahét vezérfonalát is. Ugye Málta egy szigetállam, 430 ezer ember él ott, halászattal és mezőgazdasággal foglalkoznak főként. Minden évben, február 10-én ünneplik Pál hajótörését, ugye amiből szintén felolvastam egy részt, amikor Pált Rómába viszik, és egy hajón viszik őt, és elindulnak Krétáról, bár Pál inti őket, hogy ne induljanak el, mert veszélybe fog kerülni az életük, de mégis elindulnak, viharba kerülnek, és ez is egy ilyen rész, ami végig megy. Erre emlékeznek, ugyanis a máltai keresztjének, hogy egyszer ugye vendégül látták, vagy segítettek Pálon, és Pál által ismerték meg lényegében először az evangéliumot. És itt ugye láttunk, vagy éppen egy olyan részt olvastam föl, amikor nagy viharba kerülnek, kidobálják a rakományt, hogy könnyebben tudjanak hajózni, és Pál pedig inti őket, hogy inkább kellett volna rájuk hallgatni, és hogy elkerüljék ezt a veszélyt és ezt a kárt. Egyébként Pál apostol kapott egy isteni közlést, egy kijelentést, hogyha együtt maradnak, akkor senkinek semmi baja nem lesz. A hajó az lényegében ugye meg fog fenekleni, tehát, de mégis mindenki majd épségben fog partot érni. Egyébként pedig elég sokan voltak a hajón, 276 emberről van szó, tehát nem egy kis csapat, egy 5 fős ott el van, és akkor, hanem egy nagyobb létszámról van szó. És amire visszaemlékeznek, ugye maga Pál apostol mondja, hogy amikor ők hajótörést szenvedtek, vagy írja az apostolok cselekedete, ugye akkor nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk a máltaiak. És ez egy nagy segítség volt Pálék számára, illetve Pál is ott gyógyított is, és őneki is volt különböző jel, hát amikor éppen a fát szedegette, akkor megmarta egy kígyó a kezét, és ez egy jel volt, ahogy látták a máltaiak, hogy nem halt meg egy mérges kígyó harapásától, és ez is egy jel volt, hogy itt Isten embere érkezett meg. Tehát ez lenne akkor a bevezető, és valamilyen szinten ez a vihar, ez a bajba jutottság, ez a tehetetlenség, és az isteni gondviselés, és a tengernek a viszonya, ugye ez a hajózásnak a képe, ami már Jézusnál is följön, amikor a tanítványok viharba kerülnek, Jézus ugye segít rajtuk, lecsendesíti a vihart. Vagy gondolhatunk Péterre, amikor kiszáll a csónakból, és akkor tud a vízen járni is. Tehát ez a vihar, ez több helyen szerepel a Szentírásban, hogy gondolhatunk Jónásra, mikor Isten elküldi őt Ninivébe, de ő ellenkező irányba megy, ott is nagy viharba kerülnek, és utána Jónást ugye kidobják a hajóból, mert hogy ugye akkor fognak megmenekülni, ez éppen pont egy ellenkező példa. Itt pont az van, hogy senkit nem szabad elengedni, és mindenkinek együtt kell maradni. Ott pedig az Isten útja az volt, hogy Jónásnak ugye ezt át kellett élnie, hogy kidobják abból a hajóból, és ott ugye a cethalnak a története. Amire Jézus ugye egy analógiát rátesz, hogy ahogy Jónás volt a cethal gyomrában, ő is úgy kerül majd a föld gyomrába 3 napra. Tehát itt láthatjuk az egységnek a képét, hogy a hajón különböző népű, vagy különböző beállítottságú emberek, katonák, rómaiak, ott a rabok is voltak, tehát ilyen fegyenceket szállítottak, ezek közé számolták lényegében Pál apostolt is. Mindenkinek együtt kellett maradnia, és akarva akaratlanul is átélték Pálban az isteni jelenlétet és gondoskodást, és a gondviselést, és egy bizonyságot kaptak azok, akik hajóztak együtt. Látották azt, hogy Pálnak a szava beteljesedik, mindaz, hogy veszélybe fogunk kerülni, nem kellett volna elindulni, látjátok, mindaz, hogy megtartatunk majd, és hűséggel együtt kell maradnunk, és tehát vannak olyan dolgok, és a kereszténységben is, mint az ökumenében is, sokfajta vihar tépte és szaggatta a keresztjén egyházat, ugye egyrészt voltak felismerések, aztán voltak olyan meghasonlások, amiben nem tudtunk egyességre jutni, szakadások voltak a Krisztus testében, eredetileg Krisztus egységben képzelt el az ő egyházát, és nem szétosztottságban, vitákban, nem feszültségben, hanem abban az egyben legyünk egyek, hogy kicsoda Isten, kicsoda Krisztus, és az egység innen ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Na most, hát visszaemlékezve ugye a múltunkra, láthatjuk, hogy nem mindig szerettük egymást. Nem mindig voltunk egyetértésben. Nem mindig találtuk meg a közös hangot. Most, hogyha így nézzük, ugye voltak helyzetek, amikor ez a vihar teljesen kivetköztette, hogy így mondjam, a kereszténységünket, illetve tisztító jellege is volt a viharnak, a viharokban voltak, kidobáltunk dolgokat, idézőjelben, amiket már nem tartottunk fontosnak, és illetve voltak dolgok, amiket fontosnak tartottunk. És hát sajnos az is volt, hogy egymást dobáltuk ki, mert ha így nézzük, ugye egyházi átok alatt volt Luther Márton is finoman, ami azt jelentette, hogy ugye pápai átok volt. Ha valaki megölte volna Luther Mártont, az nem számított volna büntetnek. Tehát semmiféle következménye nincs. Tehát, hogy így sok minden történt, ami azért most már idézőjelben túl is léptünk. Másrészt meg azt is mondhatjuk, hogy milyen gazdag és színes és változatos lett a kereszténység most a viharok által, és sok minden felé kiterjesztette a maga hatását, és sokféle a keresztjén felfogás, amiben mégis gyönyörködhetünk, tehát nem feltétlenül kell azt látnunk, hogy most mennyi minden baj történt, és csak a bajra fókuszálunk, hanem ezen keresztül, ahogy bajba jutottunk a viharban, igen, sok minden dolog kidobáltunk, sok volt úgy, hogy egymásra is haraggal néztünk, de most eljön ugye az az idő, amikor mindezen felülemelkedve végül is megünnepelhetjük ezt az utat, ami mögöttünk van. Tehát egyrészt ott van a keresztény egységnek az állandó keresése és ünneplése, amit lényegében mindenki val, hogy egy az Istenünk, tehát ezt a keresztényeknek ez a hitvallása, ez megvan. Az apostoli hitvallásunkban nyilvánul ez meg legerősebben, meg abban is, hogy a mi atyánkot ugyanúgy mindenki elmondja, tehát egységben vagyunk, így Istenben, és az, hogy mindenki a kereszt jelentőségében, Jézus tanításában, az evangélium hirdetésében egységben mozgunk, aztán, hogy erre mit építünk és mit teszünk, az már különböző dolgokban nyilvánult meg. Tehát itt is láthatjuk azt, hogy valamiről le kell mondani ahhoz, hogy együtt maradhassunk. És sokszor nem voltunk képesek lemondani dolgokról, lehet, hogy nem is kellett bizonyos értelemben, hitigasságokról, nézőpontokról, hogy lemondjunk, és akkor azt hittük, hogy akkor már nincs tovább közös utunk, de mégis a kereszténység nagy családjába tartozunk, és Istenhez tartozunk, tehát újból és újból vissza kell térnünk önmagunkhoz és a közös pontjainkhoz. Tehát így most ezen a történeten keresztül ugye a menekült helyzet is benne van, és erről is írtak ebben az ökumenikus füzetben, hogy ugye Pál apostol lényegében hajótörött volt, menekült volt. Ma lényegében ez az útvonal, ahol Pál közlekedett, és Máltára kibetődik, ez a mostani menekült útvonallal is érintkezik, és ez is meg lett említve, hogy vannak most is, akik menekülnek, nehéz helyzetben vannak, viharos élet, háború, politikai, gazdasági helyzet, ami nehéz. Vannak, akiket üldöznek a hitükért, van azért, mert milyen néphez tartoznak, vagy természetológiai válság van. Viharok lényegében a Földön most is jelen vannak. Probléma van az emberek életében, amik megoldásra válnak, és egyrészt a kereszténységnek van egy fontos szerepe, hogy ébren tartsa az emberek szeretetét egymás iránt, és azt a fajta együttérzést, amire Jézus tanít bennünket. Másrészt ugye azt is láthatjuk, hogy az okokat helyesen kell látni, mi miből van, és úgy kell reagálni a problémára, hogy helyes megoldást tudjunk adni. Ugye, mert itt is Pálnál is ez volt a lényeg, hogy maradjunk együtt, és oldjuk meg együtt, az Isten pedig segíteni fog. Na most minden viharnak, ilyen nehéz helyzetnek az a lényege, hogy előbb-utóbb egymástok ellenségeivé válhatunk, mert te így gondolod, a másik úgy gondol, és nem tudunk egységben segíteni, pedig lehet, hogy együtt könnyebben menne. És ugye különböző nézőpontok alakulnak ki. Akkor itt meg lehet említeni azt, hogy a kedvességnek és a bölcsességnek és a határozottságnak valami fajta egységét láthatjuk Pálnál. Elmondja ugyan, hogy mi a probléma, de nem feszíti túl a húrt, ha már itt tartunk. Ha már bajba kerültünk, akkor együtt kell, hogy maradjunk, és akkor a megoldás fele kell menni. Sokszor van az emberi élethelyzetekben, hogy ugye van, aki mondja, hogy de hát én megmondtam, és ezzel egyfajta szakadás lesz. Másrésztről meg kevesen tudják a maguk igazságát úgy alkalmazni, hogy a később mindenki javára történjen ez. És ebbe Pál lényegében mintát ad nekünk. Tehát itt van egy segítőkészség, egy bölcsesség, egy isteni vezetés, és hogy a kétségbeesést le kell győzni, és azt a pánikot, hogy az emberek ott is el akartak menekülni, le akarták engedni a csónakot, hogy ők elmenekülnek, tehát próbálták, vagy megölik majd a foglyokat, hogy ne tudjanak el meg, és különböző emberi megoldások merültek föl a hajózás során, miközben viharban voltak. És mindegyikre lényegében Pál apostol mondta a nemet, és azt mondta, hogy ez sem jó, ez sem jó, az sem jó, és ez sem kell, hogy választjuk, hanem maradjunk együtt, és Isten majd a hajót lényegében úgy fogja vezetni, hogy mindenkit meg fog menteni. Hát ezzel az ígérettel van lényegében a kereszténység is a világ felé, vagy mindenki felé, hogy nem csak magunkat mentjük, hanem próbáljuk megmenteni azokat, akik velünk együtt utaznak ebben az életben. Tehát itt jön a megbékélés az emberek között, illetve, hogy nem az embereket kell kidobni a hajóból, most durván fogalmazva, hanem a dolgokat kell kidobni, és sokszor a dolgaink azok fontosabbak. Most ezt jól kell érteni, nem akarom kijátszani ezt, de valamilyen szinten a lemondás a próbatételben benne van, és az embereknek jól kell tudniuk elválni dolgoktól, hogy a megoldást megtalálhassák. Illetve ez is kérdés, hogy nem ebben is valamilyen hiba van, hogy rosszul fogjuk föl, hogy mit kell kidobnunk, és mitől kell megszabadulnunk. Tehát itt is mértéket is kell tartani ebben a folyamatban. Tehát akkor az egyházban, mint hajóban, mint a világban, ahol hajózunk, a hagyományokban, az egyházakban, különböző felekezetekben, a keresztényeknek is felgyülemlett terhek vannak, amelyeket cipelnek. Ebből lehet bizalmatlanság, keserűség, gyanakvás. Most képzeljük el, hogy mi egy hajón vagyunk, és nehéz helyzetben vagyunk, és viharba kerülünk, és ugye nekünk különböző véleményünk van, mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, ez a megoldás az, és akkor már ugye föllépnek ezek a nehéz helyzetbe, kerülünk, hogy bizalmatlanok leszünk egymáshoz, keserűek leszünk, miért így van, másik miatt kerültünk ebbe a helyzetbe, illetve gyanakvóak is vagyunk, vagy lehetünk. Na most ezeket próbáljuk az ökumené alkalmával végül is megérteni, illetve letenni, ha ilyen van jelen pillanatban is, vagy megvizsgálni, hogy bennünk milyen az ehhez való viszonyulás. Aztán ugye itt van a kölcsönös megbocsátásnak a képe, hogy végül is megbékélni és elfogadni, és az Istentől, akik Istenhez jönnek, mindannyian bocsánatra szorulnak, nincsen egyetlen egy ember sem, aki a kegyelmet meg tudja kerülni. És itt már akkor visszakapcsolódhatunk a felolvasott farizeus és vámszedő imádságához, hogy itt is ugye, amiről Jézus beszél, feltűnik előttünk ez a kép, a két ember megy föl a templomba. Példázata, amikor az egyik ugye az önigazult, aki mindent megtesz, aki úgy gondolja, hogy mindent helyesen tett, törekedett is rá, és a törekvése végül is jó és helyes, hogy betartja az előírásokat, Istent szereti, és tartózkodik minden olyan cselekedettől, amire Isten nemet mond, csak mindezt úgy teszi, hogy közben figyeli a másikat, és azt mondja, hogy de hát én olyan hálát adok neked, Isten, hogy én nem vagyok olyan ember, mint ő. És ez valahogy az egészet megrontja. Tehát, hogy a mi jóságunk, vagy szentségünk, vagy igazságunk, amit az Isten által elnyerünk, az ne az legyen, hogy a döntő pillanatban aztán mi ezt így ki tudjuk nyilvánítani, hogy hát mi nem vagyunk olyan bűnösök, mint ő, vagy ők, vagy nem vagyunk olyanok, mint azok, mert mi sokkal tisztábban élünk, gondolkodunk, mert ez így Isten előtt igazságnak tűnhet abban az esetben, hogyha mi ezeket megtartjuk. De mégis azáltal, hogy a másik emberre így nézünk, ez Isten előtt, ez önigazultság, és ugyanolyan bűnnek számít, mint akármelyik az, hogy gonosz vagy. Mert ez valahol az isteni szeretetnek az áradását megakadályozza, és saját magunk számára gondoljuk, hogy mintha kisajátítottuk volna Istent. Mert föl sem merül bennünk, hogyha rajtunk könyörült az Isten, akkor a másik emberen is fog. És eszünkbe nem jut, hogy a másik embernek is megvolt a maga útja, döntései, miért úgy cselekedett, és hogy az ő szívében mi van. Mert ugye ő nem látja a farizeus, hogy mit imádkozik a vámszedő. Ő csak kívülről nézi, ide jön képmutatóskodni ez a vámszedő. Hát a farizeus így gondolja, nem ő a képmutató, hanem aki ide jön, aki vétkes, meg innen ide jár a templomba, aztán nem tudja rendezni az életét. És rendszeresen ide jár, és közben ugyanúgy él. De akkor minek jár ide? Tehát a képmutatás fordítva történik, egy farizeus úgy gondolja, hogy ő a képmutató, a vámszedő, mit keres itt? Istennek azonban ugye más a mércéje, és itt persze van egy helyes viszonyulás, ezt mindig kiszoktuk játszani. Ugye itt azért a vámszedőnek a magatartása, hogy ő belátja, belátásra jut, elmondja, és megvallja Isten előtt. Ez egy fontos momentum, tehát ez nem egy elhanyagolható, nem önmagában véve igaz a vámszedő. És minden ember igaz az Isten előtt, mert ezt így is lehetne általánosítani. Hogyha kegyelem van, akkor minden ember igaz Isten előtt. A kegyelemben igaz, de a kegyelemmel élnie kell, és a kegyelemben az Isten elé kell járulnia, és az életét végül is oda kell helyezni, és látnia kell a dolgait. És a megigazulás, az Isten előtti megigazulás, az lényegében egy aktív folyamat, amiben én részt veszek, és amiben hagyom, hogy az Isten vezessen engem, hogy különbséget tegyen jó és rossz között, és én ezt meglátva a saját életembe végül is, belássam ezt, és elfogadjam az isteni igazságot, ami árad rám. Tehát ez nem lehet megkerülni. Tehát a terhek, ahogy megjelennek rajtunk, az, hogy miből vannak ezek a terhek, akár cselekedetek, gondolatok, érzésvilág, ezeket Isten elé visszük. Most itt nagyon fontos, hogy amikor látszólag mi teljesen rendben vagyunk, akkor meg viszont nem szabad, hogy ítélkezők legyünk. Ez ugye a másik véglet, hogy amikor én már az igazak közé tartozom, akkor könnyen ítélkezem mások fölött. Segítségképpen, aki igaz és aki kegyes, arra azt mondja Jézus Krisztus, imádkozzál a másik emberért, kívánjál neki annyi jót, amennyit neked adott Isten, járjál közben érte, és cselekedd azt a jót, te is add tovább, amit Isten adott neked. És akkor nem leszel önigazult ember. Mert nem arra fordítod, hogy saját magadat felmagasztald, hanem arra fordítod, hogy a másik javára éljél. És így nem leszünk gyümölcstelenek. Ezt az egyszerű utat adta végül is nekünk Isten is, hogy abban a pillanatban, amikor elvesszük az ő kegyelmét, és mi is irgalmasak vagyunk, ugye, boldogok az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. Ha neked megbocsátott Isten, akkor te is bocsássál meg, ezt mindig mondja. Vagy béküljél ki. Vagy amiképpen te is, amiképpen veled is cselekedett Isten, te is aképpen cselekedjél a másik emberrel. Tehát ugyanazt kell végül is továbbadnunk, mint amit kapunk Istentől, ez az ő igazsága. Na most ezt az igazságot, hogyha mi félreértjük, és nem így alkalmazzuk, azáltal elveszítjük azt, amit kaptunk. És elveszíti, ugye, melyik embert ért, hogy is mondja, mondom nektek, melyik igazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Tehát önigazoltan haza menni, és megigazulva, az két külön, az egy két külön világ. És így, hogyha mi hibázunk, mert keresztjének is elkövetünk hibákat a szeretet nevében, vagy miközben Istent követjük az úton, követünk el hibákat, és cselekszünk úgy, ami nem helyes, ezt magunk számára el kell tudnunk ismerni. És nem szabad e fölött átsuhanni, hanem ezt komolyan kell venni. Hogy a mi bizonyságtételünk az végül is valóságos dolgokon alapuljon, és valóban az Isten meg tudjon bennünket is igazítani, szükségünk van rá, és azonnal észrevesszük magunkon ezt a fajta magatartást, hogyha felül akarunk emelkedni a másik emberen, vagy Isten igazságán felül akarunk emelkedni, és azt hisztük, hogy az az Isten igazsága, hogy így teszünk különbséget a dolgok között, hogy azt mondom, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. Ezt Isten sehol nem javasolja, hogy egyáltalán így gondolkodjál, hogy te jobb vagy bárkinél, vagy szentebb vagy. Isten téged jobban szeret, mint őt. Ez a gondolat, ez eleve nem Istentől származik, ez egy emberi, elmebeli gondolat. Az ember úgy érzi, hogy ez igaz az ő életére, mert mindent megtett azért, hogy így legyen. Csak e között, ugye a pont Krisztus akar minket fölébreszteni ezzel a példázattal is, hogy igazából mindenkit szeret az Isten. Aki ezt meg tudta élni, az örüljön neki, és még jobban szeresse a többi embert. Mert ő ezt megtapasztalta, ezt a szeretetet. De nem szabad hívő embernek és nem hívő embernek is ugyanezt megélni, hogy engem szeret az Isten, mert meg fog áldani, mert én követem Isten. De veled mi lesz? De örülök, hogy én nem olyan vagyok, mint te. Mert majd te úgyis megtapasztalod Isten büntetését, míg én majd élvezem Isten jóságát. Most mondtam egy példát. Ez a fajta lelkület pontosan taszítja azt a fajta isteni erőt, ami meg akarna nyilvánulni bennünk. És igazából ez a jóságnak a csapdája. Ugye van a gonoszságnak is a csapdája, hogy benne maradunk a rosszba, és nem akarjuk belátni, hogy az rossz. Aztán a jóság az nagyon jó dolog, ha az ember már tud fejlődni, az Istennel való közösségben megtisztul az élete, és a jóságnak az utolsó nagy csapdája, amikor elkezd összehasonlítgatni. És azt mondja, de én ilyen vagyok, ő olyan, és akkor úgy egy jó büszkeség tölti el az embert. Mert azt hiszi, hogy versenyben van. Az a verseny, hogy kik az igazabbak, meg a még igazabbak, meg a még jobban igazabbak. És akkor ők kicsit igazak, meg a nem igazak vannak, és akkor így elkezdjük ezt így húzni, és azt hiszük, hogy erre a versenyre hívott el bennünket Isten, pedig nem. Ennek semmi értelme, és semmiféle így önmagába véve célja nincsen. Mert Isten nem erre hívott el bennünket, hogy így legyünk jók. Mert ez nem célja a kereszténységünknek, hanem az a célja, hogy az Isten szeretetét, ismeretét képviseljük a világban, és pont azok számára kell ezt képviselnünk, akik nem úgy járnak. Ő értük vagy itt, ilyen értelemben, nem önmagadért. Nem azért vagy Istent ismerő és szerető ember, aki a kegyelmét kaptad, hogy te gazdagodj, növekedj, egyre szebb és okosabb legyél, hanem azért, hogy miközben te növekedsz és Isten ismeretében jársz, azokért vagy itt, akik nem úgy járnak. És ez ugye egy másfajta logika és kép. Tehát Jézus sem azért jött, hogy az egészségeseknek hirdesse a gyógyulást, hanem hogy a betegeknek, vagy akik rászorulnak. Jó, tehát ez a kép, amiben önmagunkat tudjuk meggyógyítani, túl ragozni nem kell. Örvendezni kell abban, hogy a Krisztusban lényegében ezt a kegyelmi ajándékot megkaptuk, hogy nekünk is megbocsát az Isten, és mindenkinek, aki őszintén és szív szerint megy hozzá, és ezt ünnepelhetjük meg az úrvacsorában is. Ezt köszönjük meg Istennek, és éljünk vele, pont azért, hogy ne váljunk önigazultakká, ne váljunk képmutatóvá, ne legyen bennünk ereje a meghasonlásnak, az összehasonlítgatásoknak, annak, hogy magunkat fölé emeljük valakik fölé, illetve annak sem, hogy mi magunkat ne láthassuk abban a helyzetben, amiben vagyunk, tehát hogy azt gondoljuk, hogy mi képtelenek vagyunk az Isten szeretetét megélni az emberek között, mert ez nem igaz. Mert az is egy probléma, hogyha az emberek nem mernek élni azzal a hittel, amiük van, nem mernek élni azzal a szeretettel, amit Istentől kaptak, és nem merik továbbadni. Mert félnek, hogy az emberek mit reagálnak rá, hogy megrólják őket, vagy hogy az isteni szeretetet elutasítják, és ettől való félelemben inkább élünk úgy, mint a világ, mert félünk keresztjének lenni. Tehát nem szabad félni ettől, mert igazából pont akkor leszünk kiszolgáltatottak. Nézzük meg Pált. Most Pál elkezdett volna félni a hajón, hogy jaj, hát én apostol vagyok, de inkább csöndben maradok. Igen, volt egy kis érzésem, hogy nem kellett volna ide elmenni, de hát most már mindegy. Akkor uram, ezt egy magánügyként most kezelem, én itt csöndben elimádkozgatok, hogy hát azért valahogy mentsél meg minket. Ne verjük ezt nagy dobra. Itt úgyis 270 ember van, ők nem nagyon szeretnek téged. Itt én is rab vagyok. Oldjuk meg ezt valahogy csöndesen. Ugye így más, de sokszor így élünk. Vagy a másik az, hogy ugye én már tiszta vagyok, és milyen ez az ember. Ugye ez meg egy másik csöndes dolog. Hát ezt általában nem szoktuk kiérdetni, hogy kiről mit gondolunk, hanem az csak úgy magunkba folyik. Úgy szépen, és akkor ez meg egy másik probléma. Tehát, hogy nem szabad visszahúzódni, és látjuk Pálnál, és nem egy önigazdult volt, hogy gyerekek, hát én megmondtam, most meg jön az Isten ítélet, és akkor vége. Itt most meg fogok halni. Ugye? Mert hogy jogosan, mert hogy nem hallgattatok rám. Tehát itt is az arányok nagyon fontosak, hogy hogy kommunikáljuk az Istennek a jelenlétét és szabadítását, és mit hagyunk el, és mit nem az isteni üzenetből, hogy megérkezzünk együtt. És ez a megérkezésnek is ez a gyönyörűsége, hogy így érkezünk meg Isten jelenlétébe is, különböző utakon, módokon, de az a lényeg, hogy érkezzünk már meg. És ha már együtt megérkeztünk, akkor örüljünk egymásnak, bárhogyan is érkeztünk, és azt a szeretetet, ami idehozott bennünket, azt lássuk meg mindenkin. És senkit ne zárjunk ki ebből. Ha már itt van ez a vámszedő, akkor már örüljek neki. Vagy itt van ugye az, aki bárhonnan is érkezett. Hogy abban a pillanatban ne hozzak egy olyan döntést magamban, hogy megrontom ezt a helyzetet. Mert én nem tudhatom, hogy Isten milyen úton vezeti őt is, meg hogy engem is ugye még mit fog nekem adni, de örvendezzünk ennek. És ez a kereszténységünknek egy óriási ereje, ami persze ne egy ilyen szentimentalizmus legyen pusztán, ne csak egy ilyen, úgymond szeressük egymást gyerekek, de közötte, de abban annak nincsen igazából tartalma és megtartó ereje. Tehát ez az Isten akarata, és ez lenne a végszó, hogy elengedjük ezeket a dolgokat, és Isten kezdjen el munkálkodni bennünk. A gyűlölet átalakul szeretetté, a gyanakvás átalakul bizalommá, és a haragot, vagy az indulatot felváltja az Istennek ez a fajta kedvessége. És akkor az ember mind magát meg tudja menteni, most durván mondom, mind másokat. És ez benne a szép. És akkor az Isten igazsága nem csorbul. Az Isten kegyelmesen fog csorbulni, és minden ember megtalálhatja az utat. Nem fogjuk akadályozni a másik embert abban, hogy megtalálja az útját az Istenhez. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, 395. dicséretünket énekeljük, a második és harmadik versét. Szeretett a Föld. látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy Te vagy. Még egy lesz benned végre, minden szív az ég alatt. Még szenteket tiszta fényem, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk. Imádkozzunk! Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy egy csónakban evezünk mindannyian, ugyanabban az egy kegyelemben tartatunk meg, ugyanúgy mindannyiunknak megvannak a maguk vétkei, a maguk hibái, a maguk nézőpontja, és mi ebben sokszor elveszünk, miközben mindenki keresi a menekülés útját. Sokszor, aki megtalálja, az nem tudja megmutatni a másik embernek, vagy nem akarja. Kérjük azt, hogy amikor keresünk és találunk Te benned, add, hogy örvendezni tudjunk, és másokkal is megosztani azt. Köszönjük, hogy Te azért hívtál el bennünket, hogy mindannyiunkat megtartsál, és nem azért, hogy elveszíts. Nem azért, hogy különbséget tegyél közöttünk, hogy ki igaz, ki nem, hanem azért, hogy mindannyiunkat oda vezess a Te kegyelmed asztalához. És most megérkezhetünk ide a világ mindenféle hatásából, és a kegyelem asztalánál, az Úr asztalánál mi mindannyian egyek tudunk lenni. Vesszük a kenyeret, és vesszük a bort, és ebben semmiféle különbség nincsen. Egyformán őszintén megállhatunk, és elmondhatjuk, ami a lelkünkben van, és Te meghallgatod azt, és megigazulva térhetünk haza, és egészen másképp folyhat tovább az életünk, add, hogy ezt megéljük. És kívánjuk az egész kereszténységre a Te áldásodat, hogy mindenki a maga hitében, a maga meggyőződésében találkozva Te veled, ezt a szeretetet megélve, a Te kegyelmedben megigazulva tudjon hazamenni. És az, hogy add, hogy ezt tudjuk a világban is megjeleníteni, hogy só legyünk és világosság, ne rejtsük véka alá, és tudjunk ezzel természetes módon jól élni, nem különbséget téve magunk és mások között, ilyen értelemben, nem akadályt gördítve a Te szeretetednek, hanem inkább utat készítve minden nehézség ellenére. Kérjük, Te áld meg a mi szívünket, áld meg családjainkat, áld meg életünket vezetéssel, szabadítással, és most legfőképpen, hogy szívünk a Te szeretetedben tudjon megnyugodni, adj ebben nekünk erőt, légy betegeinkkel, és gyógyítsd őket. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetéseket gyorsan elmondom, hát ha valaki elmegy. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A gyülekezetünk névjegyzéke az megtekinthető, természetesen csak azoknak saját magukra rákérdezhetnek, hogy benne vagyok-e a pénztárosunknál. Rákérdezhetünk, mert utána úgy elfogadásra kerül, csak aznak a félreértésnek az elkerülése véget, hogy valaki esetleg nincs benne, miért nincs benne, erre tudunk választ adni. Illetve hát ez az egyházi törvények szerint is kötelességünk. Hirdetem, hogy a lepromisszió szolgálatára a gyülekezetünk 36.200 forinttal adakozott, és ezt megköszönte a lepromisszió szolgálata. Egyébként ugye hirdettem is, hogy van a lepromisszió.hu oldalra föl lehet menni, és azt hiszem úgy hirdettem, hogy 7.000 forintot, ha valaki például adakozik, egy ember életét teljesen meg tudja gyógyítani. Ugye ma is jelentős mennyiségben vannak leprabetegségben szenvedők a világban. Magyarországi lepramissziói szolgálatának tekinti, hogy segítsen ezeken az embereken. És ha valaki például 7000 forintot adományoz, egy ember életét teljesen meg tudja menteni, gyógyultá tudja tenni, és megváltozik az élete. Tehát sokat tudunk végül is segíteni. Szűrővizsgálatokat végeznek, műtéteket hajtanak végre, és felvilágosító jogvédő munkát folytat a Magyarországi Lepramisszió is. És jövő héten vasárnap lesz a lepramisszió, vagy tehát ennek a szolgálatnak a vasárnapja, és ez január 26-a. 16 órakor az Újpesti Baptista templomban lesz a központi ünnepség, ha valakit ez érdekel, és el szeretne menni délután 4 órakor. Ökumenikus ima hét lesz. A kijáratnál majd kérem, hogy akik esetleg elmennek, ott az a szekrényen a könyvesportszalatot van egy ilyen kis nyomtatvány, amiben rajta van az ökumenikus ima hét programja, hogy mikor, hol leszünk. Ugye az előző évek szerint is tehát hétfőntől péntekig tart, és röviden elmondom, 3-4-7-kor lesz a Bosnyák téren, Tamásiné Zsóka evangélikus lelkész, kedden nálunk lesz, Kovács Áron zuglói segédlelkész fog szolgálni közöttünk, szerdán leszünk a Róna utcai református templomban, Lag Gábor római katolikus káplán fog este 6 órakor, ugye hétfőn van 3-4-7-kor, mert mise van, 3-4-7-kor lesz a Bosnyák téri hétfőn, és csütörtökön este 6 órakor én fogok szolgálni az evangélikus templomban, és az úrvacsorás istentiszteletünk lesz. És pénteken lesz a záró, ez Angol utca 44, a Szabad Keresztény Gyülekezet imaházában, és itt pedig minden felekezet részéről fog majd egy prédikáció elhangzani, és ez lesz a záró alkalom pénteken este 6 órakor. Tehát el lehet vinni onnan majd, vagy kérem, hogy osszuk akkor az istentisztelet végén, és mindenki el tudja vinni ezt a lapot. Bibliaóra csütörtökön elmarad, hiszen akkor menjünk erre a zuglói evangélikus templomba csütörtökön este 6 órakor, és az ifjúsági alkalom is pénteken, mert akkor ott leszek a záron. Az is elmarad most. Diakónai vasárnap keretén belül már hirdettem, hogy a Rákoskeresztúri gyülekezettel fogunk szószéket cserélni, és jövő héten Rákoskeresztúri gyülekezetben egy lelkipásztor testvérem fog érkezni, ezt még homály fedi, hogy ki, de várjuk őt szeretettel, még nem tudták megmondani, többen is vannak, úgyhogy fognak jönni, én pedig ott fogok szolgálni, úgyhogy nem leszek itt. Jó. Következő, akkor filmklubot hirdetek. Január 27-én hétfőn 6 órakor lesz filmklubunk, Fekete Tulipán a film, amit megnézzünk, téma Filippi 1.18, mert miről is van szó. Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelés, hitből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik. Ez lenne a motto. Tehát január 27 hétfő, este 6 óra. Akkor találkozunk a filmklubban, aki szeretne eljönni. Most pedig akkor készüljünk az úrvacsorára. A 436. dicséretünket énekeljük, első 3 versét. A 436. dicséretünk első 3 verse, az első vers Örülj szívem. Testvérek, hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első 3 evangélista, Máté, Márk és Lukács, de legbővebben Pál apostol adja elénk a Korintusbeliekhez írt első levele 11. részének 23. és azt követő verseiben ekképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy megóvsz bennünket az önigazultságtól, és inkább megadod nekünk, hogy megigazuljunk a te kegyelmed által. Köszönjük, hogy nem egymást kell figyelgetnünk, hanem mindenki számára azt a kegyelmet és szeretetet kívánnunk, ami te benned megvan. Add, hogy mindannyian őszinték legyünk te előtted, és őszintén szívünkből kérjük most, hogy tisztíts meg bennünket. Mert nem vagyunk tökéletesek, van bennünk hiba, van bennünk minden, amit elkövettünk, amit rosszul tettünk, szóltunk, gondoltunk, amikor másképp láttunk dolgokat, és most azt látjuk a te kegyelmed által, hogy ez így nem volt jó. Add, hogy ezt ki tudjuk dobni a csónakból. Add meg nekünk, hogy viszont egymást, és az egymáshoz való viszonyulásunkat, azt ne törje meg semmi. Tudjuk a te kegyelmedet és szeretetedet úgy megélni, hogy együtt maradjunk, és mindannyian megmeneküljünk, és üdvösségünket megtapasztalhassuk. Azt, hogy add, hogy ne egymást akadályozzuk ezen az úton, és a te kegyelmed mindannyiunkon felragyogjon. Köszönjük, hogy Krisztus így tud megtartani mindannyiunkat, így tud mindannyiunkat is megszabadítani, és együtt tapasztalhatjuk meg most ezt a jóságot és szeretetet. Köszönjük, hogy valóságos ez a szeretet irántunk. Nem képmutató, nem személyválogató, és senkit sem rekeszt ki. Köszönjük, hogy így halt meg értünk Krisztus, és így szeretsz bennünket, mennyei atyánk. A szeretet, a hűség, a kegyelem és az igazság csókolgatják egymást, és a mi javunkra történik minden. Köszönjük, hogy így mented a mi életünket. Amen. Most tegyünk vallást a mi hitünkről, és mondjuk el az apostoli hitvallást, az ökumenikus változatot. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Élekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti értetek testben elbocsátotta, akinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kárhozat erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus férjének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti ezért a kegyelemért, háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, teljes szívetekből igyekeztek az ő dicsőségére élni. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Én is mindezeket magamra nézve hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad Istenünk Jézus Krisztus érdeméért mindnyájunknak. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, szokott rendben először bal kezem felől, majd jobb kezem felől, és végül a karzatról várjuk az úrvacsorára a testvéreket, énekeljük a 457. dicséretünket, majd az azt követő énekverseket. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink. És így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék ti bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett, és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben, és egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amíg éppen Krisztus is megbocsátott ti nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Istenünk, hogy együtt lehettünk, együtt tapasztalhattuk meg a te szeretetedet, együtt voltunk, amikor a legmélyebb dolgainkat mondtuk el neked, együtt tapasztalhattuk meg a békességet, együtt tapasztalhattuk meg, hogy irgalmas vagy hozzánk, a te jóságodat. És köszönjük, hogy együtt kapjuk az áldást is, és azt a békességet, amivel hazatérhetünk. Add meg, hogy ez mindig eszünkbe jusson, és mindig így nézzünk az emberekre, akik között élünk, hogy velük együtt kapjuk a te szeretetedet, kegyelmedet és erődet. Add, hogy ezt tovább tudjuk adni másoknak is. Köszönjük azt, hogy ebben a szeretetben élhetünk tovább, és velünk leszel minden nap a világ végezetéig. Köszönjük, hogy amiképpen Krisztus, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Köszönjük, hogy szent lelkedben lehetünk, és belső lelki kapcsolatban maradhatunk veled. Kérjük, te áld meg ezzel az egész keresztény egyházat, minden gyülekezetet, minden hívő embert, és a te áldásod legyen azokon, akik még nincsenek közöttünk, akik nem hisznek Krisztusban, munkálkodj bennük, add, hogy a te szereteted mindenkihez elérjen, és add, hogy ez rajtunk keresztül is megtörténhessen, és mi is eszközeid lehessünk. Amen. Akkor foglaljon helyet a gyülekezet, énekeljük záró énekünket, a 446. dicséretünket, és utána pedig áldást vesz a gyülekezet. A 446. dicséretünk első és második versét. Uram, bocsásd el népedet békével.
Az ég dicsőben
Vegyük Istenünk áldását. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, és nem hagylak el. Amen. Áldás békesség.